Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Bármit is építünk, szó szerinti vagy átvitt értelemben, a fundamentum csakis Isten igéje, a hit, a kegyelem és Krisztus lehet, mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára a Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitó ünnepségén. Lánszky Regő országos főépítész úgy fogalmazott, Jézus Krisztus nem csak ács, de építőmester is volt, aki biztos alapot teremtett és útmutatást adott az embereknek. Erről a biztos alapról nem érdemes lelépni. Felidézte, Európában a 20. században kétszer is próbáltak szakítani a krisztusi hagyománnyal, de mindig bebizonyosodott, hogy nem lehet. Lánszky Regő hangsúlyozta, Isten igéjének követésével nem kell szükségszerűen egyformává válniuk, és ugyanúgy élniük az embereknek. Ugyanazon alapra mindannyian a saját képességeink, elgondolásaink, tehetségünk alapján alkothatunk egyedit. Hozzátette, nem kiszakadni kell a korszellemből, hanem meg kell mutatni, hogy ebben is lehet maradandót alkotni. Október 1-től Budapest is csatlakozik az új alapellátási ügyeleti rendszerhez. A házi orvosok hétköznap délután 4 és este 10 óra között vesznek részt az ügyeletben, mondta az országos kollegiális szakmai vezető házi orvos. Békási Szabolcs közölte, vidéken több hónapos tapasztalat gyűjt össze az új struktúrával kapcsolatban, és ez az új ügyeleti rendszer indul majd október elején a fővárosban is. Még lehet jelentkezni a nyíregyházi Szent Zsófia kollégiumba a 2024-25-ös tanévre a felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak. A jelentkezést szeptember 4-ig lehet benyújtani. A Nyíregyháza központjában található épület a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola szomszédságában van. A kollégiumban külön lány és fiú lakrészen a diákokat 3 fős szobákban helyezik el. Az épületben található kápolna, mely lehetőséget nyújt az imádságra és a lelki elmélyülésre. A lakóknak közös imádságot és lelki napokat is szerveznek. Új oktatási intézményeket és képzéseket indít a Máltai Szeretett Szolgálat. Zalakomárban mini bölcsödét Marcaliban fejlesztő óvodát indít szeptemberben a Máltai Iskola Alapítvány. A szervezet Óbudai Technikum és Szakképző Iskolájában pedig az országban az elsők között indul el az óvodai nevelő okleveles technikus képzés, közölte a Szeretett Szolgálat. Mint írták, a szervezet 8 óvodát, 2 mini bölcsödét is, 7 általános, valamint egy fejlesztő iskolát és 4 szakképző intézményt működtet. A 20 intézménybe több mint 3500 gyermek jár, akiknek döntő többsége hátrányos helyzetű. 20 munkanap alatt 11,6 millió tankönyvet szállítottak ki az oktatási intézményekhez, közölte a Magyar Posta ZRT. A közlemény szerint a társaság és a könyvtárellátó non-profit Kft. Immár 10 éve közösen végzi ezt a szállítási feladatot. Ahogyan eddig is, idén is hiánytalanul határidőre kapták meg a tankönyveket az iskolák. A fejlesztések révén idén szeptembertől lehetőség nyílik arra, hogy az iskolai orvosi igazolásokat az azt kiállító orvos egyből a Kréta rendszerbe küldje, jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Maruzsa Zoltán, közoktatásért felelős államtitkárral közös, budapesti tájékoztatóján. Takács Péter elmondta, az eddig használt papír alapú igazolások sem szűnnek meg, ezeket egy esetleges informatikai hiba esetére fenntartják, azonban alapesetben az igazolásokat az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér és a Kréta rendszer összekapcsolása révén az iskola közvetlenül megkapja. Új korszak kezdetét jelentheti a türingiai és szászországi német tartományi választások eredménye, így kommentált Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Magyarország egyetlen ország belpolitikájába sem kíván közvetlenül beleszólni, ugyanakkor figyelemmel kíséri Európa legerősebb államának politikai fejleményeit, és abban érdekelt, hogy Németországnak stabil kormánya legyen. Ebből a szempontból új korszak kezdetét látjuk, hiszen a két keleti tartományban a kormánypártok támogatottsága minimalizálódott. A három párt együtt sem éri el a 14%-ot, Türingiában a 10%-ot is alig, kommentálta a német tartományi választásokat Gulyás Gergely. A héten Budapesten 6 kerületben, a Csepel-szigeten, Sopronban és környékén, valamint a Szigetköz több településén is várható még szúnyoggyérítés. Tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság. Végül az időjárásról. Általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 21 fok között alakul, híreinket hallották.
Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, Grunda János vagyok, a mai műsorunk szerkesztője. Adásunkban a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola egyik előadását mutatjuk be, ahol a férfi és női szerepekről Somogyiné dr. Petik Krisztina, dr. Kézdi Anikó pszichológusok és Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedett.
Tisztelettel köszöntök mindenkit, hogy egy munkanap után este 7-kor elfáradtak ide, ilyen sokan itt vagyunk, és hogy megtiszteltek minket azzal, hogy gondolkodjunk együtt. Azzal fogjuk mi is tisztelni mindazokat, akik ide eljöttek, hogy fogjuk mondani, jó? Tehát pörögni fogunk, hogy legyen érdemes itt lenni. Külön örülök annak, hogy sok férfi van, azért, mert nekem veszőparipám, hogyha a férfiak rendben vannak, akkor azzal nyernek a nők is, meg nyernek a gyerekek is, meg az egyház is, meg a társadalom is. Másrészt van egy fogadásom Anikóval, hogy lesz elég férfi, hát majd számolunk, hogy bejött-e, szóval a férfiaknak bocsánat, duplán örülök. Nagy tisztelettel köszöntöm Somogyiné dr. Petik Krisztinát és dr. Kézdi Anikót, pszichológusok. Itt a Szapiencián tanítanak pszichológiát, tapasztaltak és családterapeuták. Tehát olyan izgalmas, hogy papként, lelkészként és pszichológusként most közösen fogunk tudni beszélgetni. Itt a Szapiencián most alakult újjá a Család Teológiai Intézet, aminek az a célja, hogy egy kicsit teológiaibb, egy kicsit szellemibb, tudományosabb szempontból vizsgálja a családot, és segítsen mindazoknak, akik élik a családot, a házasságot vagy családokkal foglalkoznak. Nagyon izgalmas kérdéseket szeretnénk így közösen beszélgetősen elővenni. Nem szeretem az olyan előadást, amiről ha hazamegyek és otthon olvasok egy fél órát, többet megtudok, mint ha végigültem másfél órát, meg utaztam még kettőt. Olyan darásfészkeket, olyan izgalmas témákat szeretnénk elővenni, amikről nem olyan könnyű frisset, újat olvasni. Szóval amik izgalmasak. Na ebből adódik az is, hogy ma este mi nem szeretnénk a nagy igazságot megmondani, hanem így tapogatózni, beszélgetni, közösen gondolkodni szeretnénk, és hát ebből fog fakadni az, hogy meg fogunk érinteni jó dolgokat az emberek szívében, de olykor meg fogunk érinteni érzékeny pontokat is. Magamról annyit hadd mondjak, hogy Pap Miklós vagyok, görögkatolikus lelkész, morálist tanítok, és hát van feleségem, vannak gyermekeim, tehát a családos életet én is élem és tanítom. A ma esti témánk az a férfi és a nő identitásának a különbsége és az összetartozása lesz. Mi a célja a ma estének? Egy kicsit cél az, hogy felszabadítsuk az embert az ilyen hamis sztereotípiák alól, hogy milyen macsónak kell lenni a férfinek, meg milyen szexinek kell lenni a nőnek, és ha nem az, akkor már vége az életének. Szóval ilyen buta sztereotípiák alól szeretnénk az embereket felszabadítani, hogy lélegezzünk föl, de cél az is, hogy egy ilyen hamisan megélt kereszténység alól felszabadítsunk. Hogy ha a férjem ordít velem, akkor már rossz a házasságunk, és nem szeret engem. Tehát ezek a hamis jámborság, ez a hamisan megélt keresztény ideológia, ez alól is hadd szabadítsuk föl házasságokat, és tényleg célunk az, így gondolkodtunk együtt, hogy töviseket húzgáljunk már ki onnan, ahonnan lehet, hogy kicsit mindenki hát úgy fellélegezve, gyógyulva tudjon hazamenni. Az egyházra mi volt jellemző eddig? Az egyház, ha férfi-nő dologról beszélt, vagy nemiségről beszélt, az egyház ilyen védekező álláspontot képviselt, mindig szüzesség, tisztaság, és így tele, mindenütt bűnt látott. Ma az egyház elkezd úgy beszélni a nemiségről, hogy ezt kreatívan kell megélni. Kreatívan kibontakoztatni. Na ez az izgalmas, hogy akkor ezt hogy is csináljuk. Ha az egyház erről beszél, hogy a nemiséget, férfinői létet tessék kreatívan kibontakoztatni, két végletet akar elkerülni. Az egyik véglet a semmit mondó véglet. Hogy semmiben nem különbözik a férfi és a nő, csak szocializáció kérdése, mindenki úgy, ahogy akarja. Egy ilyen semmit mondó, ezt nem akarjuk. A másik véglet az, ha konkrétan megmondjuk, hogy porszívózni az férfiatlan, meg gyesre menni férfi. Ezt a konkrét végletet, ezt sem akarjuk, mert ez is hiba. A kettő között próbálunk általánosak lenni, és az általánosságból, ezzel befejezem a beköszöntőt, az általánosságból az fog következni, hogy lesznek, amit úgy érzünk, hogy magunkra vonatkozik, és lesz, amit úgy érzünk, hogy annyira nem. De ez így a jó. Én azt szeretném kérni, hogy ahogy József Attila írja, csak az olvassa versemet, aki ismer engem és szeret. A szavainkat, a tapogatózásainkat lehet rosszul is érteni. Nagyon kérek mindenkit, tessenek minket szeretni, és jól érteni, és úgy engedni, ahogy a Szentlélek akarja, hogy jól értsük ezeket a szavakat.
Azokat, akik már 7 óra előtt megérkeztek, őket megkértük, meg aztán a többieket is, hogy ilyen kis kiosztott cédulákra írják rá azt, hogy a másik nemben, tehát a férfiban, nőben, mi az, ami idegesít, és mi az, amit csodálok. És akkor ebből most itt találomra kiválogatunk néhányat, és ezt föl is olvasnánk. Kezdet esetleg Miklós, hogy a nőknek előnyt adjuk.
A nőben azt csodálom, hogy olyan természetes, kreatív, melegszívű, szerető, egyszerűen nő. Az idegesít, hogy nem beszélnek általában őszintén, mellé beszélnek a lényegnek, olyan körülményesek.
A férfiakban azt csodálom, hogy erősek fizikailag, és lehet rájuk számítani jó esetben. Konstruktívak, jó a probléma megoldó képességük, vészhelyzetben higgadtak, gyöngédek is tudnak lenni. A férfiakban idegesít, hogy időnként érzéketlenek, értetlenek, nem akarnak beszélgetni, nem vállalják a felelősséget, lenézik a nőt, és tökéletesnek képzelik magukat.
A nőben azt csodálom, hogy kedves, figyelmes, érzékeny. A nőben az idegesít, hogy túl érzékeny, aggodalmaskodó.
A férfiban azt csodálom, hogy tudja, mit akar. Céltudatos tud lenni. A férfiben az idegesít, hogy érzelemszegény. Nem lehet vele mélyen beszélgetni.
A nőben azt csodálom, amikor nyitott, amikor valaminek megadja a módját. A nőben az idegesít, amikor nem tudja megmondani, hogy mit is akar. A nőben azt csodálom, hogy képes gyermeket szülni. Tényleg csoda. A nőben az idegesít, hogy gyakran nem értem a hangulat változásait, és nem is tudom annak kideríteni az okát.
És itt nálam van még egy olyan, hogy a férfiakban az idegesít, hogy csak egy dologra tudnak koncentrálni. Láthatjuk itt tehát ebből a kis nem reprezentatív Hát itt még beérkeztek újabb válaszok, amiket majd a végén kielemzünk. De hogy azt egyértelműen láthatjuk, hogy vannak különbségek. Tehát ezt kimondhatjuk, tudjuk is mindjárt, hogy vannak különbségek. Azt kérdezném itt rögtön, Miklós, hogy a Biblia és a teológia mit mond ezekről a különbségekről?
A bibliai kor előtt bálványozták a nemiséget, a mitoszok világa. Az ókori világot, ha megnézzük, akkor egyrészt istenítették a szexualitást, még ilyen kultikus orgiákra is bevonták magát a szexualitást, szinte bálványozták, de olykor démonizálták, féltek tőle, sötétnek tartották a női erőt, ami el tud engem nyelni. Szóval nem tudtak igazán vele mit kezdeni a mitoszok, ezért lesz izgalmas, hogy mit mond a Biblia. És ha megnézzük Platont, hát van egy gyönyörű története arról, itt a képen azt látjuk, a történet szerint kezdetben az ember androgűn volt, aminek volt két feje, négy lába, és olyan erős volt ez a lény, hogy az pálma ágakat vett a kezébe, akkor fel tudott repülni az istenekig. Az istenek féltékenyek lettek, és ezért ketté hasították ezt a férfinős élőlényt. Hát nem pontosan középen, nem pontosan ketté, hanem tudjuk, hogy van egy kis különbség. És azt írja a történetben Platón, hogy azóta a férfi keresi a párját, a nőt, akivel tökéletes egységbe tud kerülni, és el tud jutni az istenekig. Gyönyörű szép történet, a kamaszoknak csorog a nyáluk, amikor mesélem, hogy milyen szép, hogy keresem a páromat, és az istenekig el tudok jutni. Mi a bajunk ezzel, hogy ebben a történetben férfinak, nőnek lenni büntetés. A szexus az azt jelenti, hogy hasítani, hogy ketté hasítottak minket az istenek, és rossz férfinak és nőnek lenni, de sokan így élik ezt meg. A másik az, hogy csak fél ember vagyok. Tehát én önmagamban nem vagyok egész lény, hanem csak fél ember vagyok. Hát ezek után izgalmas, hogy mit mond a Biblia. Azt mondja három olyan alapkijelentést, ami fontos, hogy az Isten képére lett teremtve a férfi is, meg a nő is. Tehát az atya gyermeke a férfi is, meg a nő is, de jó lenne ezzel a tekintettel nézni egymást. A fiú megváltotta a férfit és a nőt is, a vérét ontotta mindenkiért, és a lélek karizmái, amelyek különbözőek, azok ott dolgoznak a férfiban, meg a nőben is. Tehát egyenrangúak, egyenértékűek a férfi és a nő. De a különbséget azt maga Isten akarta. Tehát nem büntetés, mint a platóni mitoszban, nem rossz, nem a bűnbeesés után lettünk férfi és nő, hanem már előtte. Tehát amit Isten így teremtett, az jó. És a harmadik, hogy nem véletlenül teremtette őket, hanem az a cél, hogy a kettő összetartozzon. Azt látjuk a képen, ahogy Krisztus odavezeti Évát Ádámhoz. Nem csak Évát Ádámhoz, hanem tulajdonképpen minden nőt a férfihoz. Tulajdonképpen a feleségemet így vezette hozzám az oltár előtt. Hogy ajándék nekem a nő, ajándék nekem a másik nem. Ha megnézzük a tanítóhivatalt, csak felolvasom gyorsan, mit mond a hivatalos egyházi tanítás. A férfi és a női mi volt, tehát a kinyilatkoztatás szerint ontológiailag tartozik a teremtéshez, és arra vannak rendelve, hogy a földi időn túl is megmaradjanak. Nyilvánvalóan átalakult formában. Így módon sajátos jelleget adnak a szeretetnek, amely nem múlik el. A nemiség az a létszerű és lényegileg meghatározó dinamika, ami az embert egész életében férfinak és nőnek pecsételi meg, testi és lelki megvalósulásában. Tehát a nemiségünk az nem egy ilyen pusztán mellékes dolog, nem arról van szó, hogy először emberek vagyunk, és utána férfiak, nők, hanem eleve férfiak és nők vagyunk. Ez nem fog elmúlni, mint ahogy a Platón gondolta, hanem a mennyek országában is hozzátartozom a családomhoz, a feleségemhez, a gyerekeimhez. Ott is ez a szeretet, ez el nem múlik, és hát ha az Jóisten ilyennek teremtett minket, akkor nem cél ezt letagadni. Nem cél, még a szerzetesnél sem, meg aki egyedül él bármilyen okból, nem cél az, hogy ilyen aszexuális, ilyen nemtelen lény legyen. Ő akkor önmaga, hogyha igyekszik normális férfi és normális nő lenni.
Következő lépésünk az az, hogy megnézzük, hogy mit mond a pszichológia a férfi-nő különbségről. És rögtön az elején, ugye ennek az előadásnak az is a címe, hogy a férfi és a női identitás. Hogyan definiálnánk az identitást?
A pszichológia a férfi és női mi voltunkról valóban a nemi identitás fogalmával beszél és mond valamit, és azt mondja, hogy nemi identitásunk a férfi vagy női mi voltunknak a vállalása és megélése. Egy másik nagyon fontos dolog, amit a pszichológia mond a nemi identitásról, hogy ez a férfi-női mi voltunk, a nemi identitásunk egy univerzális összetevője az önmeghatározásunknak, egy olyan alapvető összetevője, hogy az összes viszonyulásunkat meghatározza és befolyásolja. Hát ugyanarról van szó, amiről Miklós az előbb beszélt, hogy mindent férfiként és nőként élünk meg. A nemi identitás két összetevőből áll, hogyha nagyon leegyszerűsítjük. Az egyik összetevője a biológiai nemünk. Ez egy adottság, fogantatáskor eldől már. Elsősorban hát nyilván a testfelépítésben, az agyunk felépítésében és a hormonrendszerünkben vannak komoly eltérések, biológiailag adottan. És a nemi identitás másik összetevője a nemi szerepünk, amely mindazoknak azoknak a viszonyulásoknak, viselkedéseknek és életfeladatoknak az összessége, amelyeket egy férfitől és egy nőtől elvárunk. A nemi szerep társadalom és kultúra függő. Meghatározza akár a mikromillió, tehát akár egy adott család is meghatározhatja, hogy abban a családban a fiúk, lányok, férfiak, nők milyenek legyenek, és a makromillió, az egész nagyobb kultúra, társadalom is előírja, hogy hogyan viselkedjünk férfiként és nőként.
És pontosan ezért, mert hogy ezt az életkor, az adott kultúra, amiben élünk, nagyon meghatározza, tehát a nemi szerepekre ez nagyon nagy hatással van. Ezért ezek azért változnak, ugye akár földrajzilag, akár időben. Ami viszont úgy tűnik, hogy nem változik, ez a biológiai megalapozottság, tehát a biológiai nemünk, és az ezzel járó következmények. Erre néhány konkrét példát megnézhetnénk.
Olyan eltéréseket fogunk most kiemelni a sok közül, amelyek a legtipikusabban elkülönítik a férfiakat és a nőket egymástól, és hát nagyon sokszor egymással szembe is fordítják. Néhány példát is fogunk mondani ezekre. A férfira jobban jellemző, és most biológiai adottságokról beszélünk, a biológiai törékenység. Akármilyen furcsán is hangzik, és ezt sokan tudják, de van, akit meglep, hogy a teremtés koronája az erősebbik nem, biológiailag gyengébb, törékenyebb. Ennek nem igazán vagyunk tudatában. Mindig úgy van egy olyan megítélés, hogy hát a törékeny nőre vigyázni kell, és hát az erős férfi. És azt hiszem, hogy azért ennek vannak következményei, egy picit a világszemléletünkre nézve is.
Csak két következményt hadd említsek. Az egyik, nem papként mondom, hanem, hogy mondjam, biológusként. Tudomásul kell venni, hogy amikor temetünk, a mai várható élettartam férfiaknál Magyarországon 65-67 év. Tessenek megnézni KSH-nál. Ez miért érdekes, hogy tudni kell azt nekünk férfiaknak, hogy törékenyebbek vagyunk. Két dolgot szeretnék ehhez mondani. Az egyik az, hogy az egészségre tessék vigyázni. Nekem is rá kell olykor magamra szólni, Krisztus Urunknak nem éri meg, hogy két végén égetem a gyertyát, minden stressz, minden munka, mindent érzékenyen fölveszek, és hamar kipurcanok. Ez nem éri meg Krisztusnak, hogy 20-30 évesen kiégjek, és utána túl hamar rámenjen az egészségem. Mondom ezt a nagyon lelkiismeretes, keresztény, szorgalmas fiatalok. Tessenek megnézni, hogy Krisztusnak mi az érdeke. A testre, az egészségre tessék vigyázni. A másik, hogyha ez így van, hogy ma körülbelül 65-67 évig, jó, ez genetikától sok mindentől függ, akkor mondom az uraknak, a fiatalabbaknak, nincs idő 35 éves korig infantilisan élni. Ez biológusként mondom, nem is lelkészként, az egy másik szempont, hogy az életem felét, mert nősülni nem akarok csak 35 évesen, a gyerekek meg majd 40 éves koromig jöhetnek, hogy elmegy az idő, és a nőket szeretném biztatni, be ne szálljanak ebbe a gondolkodásba, mert nincs idő. Hogy majd, ha minden biztosítva lesz, a plazma TV és a BMW, bocsánat, akinek az van, hogy majd, ha minden biztos, akkor majd jöhetnek a gyerekek, hogy a biológiát tessék komolyan venni, Krisztus a testet komolyan vette, nekünk is komolyan kell venni.
Egy következő nagy különbség a férfi és a nő között, és ez az agyi felépítésre vonatkozik, hogy a férfiak specializáltabb agyféltekékkel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy könnyebben tudnak és elmélyültebben tudnak egy dologra figyelni és egy dologgal foglalkozni és egy témában nagy teljesítményeket elérni. És hát itt most már is mondom, hogy a nőket ez a dolog nagyon-nagyon gyakran felbosszantja. És a nők nem tudják elképzelni, hogy amikor már harmadszor szóltak a férjüknek, hogy vacsorázni kellene, hogy ő tényleg nem hallotta meg, hogy szóltunk neki, mert ő tényleg, lehet, hogy a foci meccset nézte, de az is lehet, hogy levelet írt, és ő tényleg nem hallotta meg. Tudnunk kell, hogy a férfi ezért képes hatalmas teljesítményekre, de hogy egyszerre több fele figyeljen, arra nagyon-nagyon nehezen képes. Ez eléggé hihetetlen női szemmel, azt hiszem, én is így gondolom, de tény. Nem tudom, hogy neked az életedben van erre példát.
Az ott látszik, hogy amikor eszünk, egy férfi mit lát, amikor eszik? A tányért magam előtt ennyit látok. Minden férfi, egy nő, tehát mi van az asztalon, ki hányszor szedett, mi kell még, a nő átlátja a terepet, más a figyelm. Egy férfi így figyel, ilyenek vagyunk.
Ehhez az agyfelépítéshez kapcsolódik valamennyire a férfiak nagyon-nagyon híres tájékozódó képessége, amelyben valóban felülmúlják a nőket. Gondolhatunk arra, hogy akár az őskorban is erre hatalmas szükség volt, amikor mamutot űztek a férfiak, és még haza is kellett találni a barlangba. Ebben a témában a nők valóban gyengébbek, és hatalmas vitákra ad lehetőséget, amikor autót vezetünk például. Ez nálatok hogy szokott lenni?
Azt nem mondom, azt mondod, hogy kell. Szeretném mondani az uraknak, hogy nekünk jobb a térérzetünk. Tehát mi sebességet, hogy az a mamut hogy szalad, milyen szögben kell kupávágni, ezt mi jobban be tudjuk mérni. Merre van éjszak, ezt mi jobban tudjuk, és tehát ha egy nőkért tanácsot, nem lehet azt mondani, hogy hajtson éjszak felé, és a második nyugati letérő. A nő ilyen tereptárgyak szerint tájékozódik, hogy a tölgyfánál balra, a piros kerítésnél jobbra, a nő kész, tehát ez így, semmi baj. De a másik, tehát az, hogyha mondjuk konkrétan autóban ülünk, keresztény család, megyünk vasárnap misére, és jól összeveszünk az autóban. Egyszerűen biológia, mondom az uraknak, hogy a nő mellettünk sokszor fél. Ő abban a sebességben, ahol én maximálisan biztonságban érzem magam, ő nem. Tessék erre tekintettel lenni.
Gyorsan pereg az élet, kérdés, mit tettem? Még Nobel-díjat sem kaptam, úgy emlékszem. De egy dologban jól tudom, nem tévedtem. Szívemben úgy döntöttem, minden percben. Minden nap álom, álom, álom. Nagy neved álom, úgy jó vagy. Annyira várom, várom, várom. Azon meglátni ott fenn egy nap. Ha túlterhelt a szívem, szinte fáj élnem. Egy mindig bevált motto jár a fejemben. Jézus minden lehetséges nevedben. Semmi sem állíthat meg.
Férfi figyelme, vagy a figyelmének a jellegzetességeiből következik az is, hogy teljesítménycentrikus. Ez egy kicsit az agresszívabb beállítottságával is összefügg. Tehát egy férfi nagyon komolyan vesz mindent, és ezt nagyon sokszor akkor szoktam megtapasztalni, amikor játszunk vagy sportolunk baráti körben. És hát, hogyha egy játékot egy férfi elveszít, vagy akár egy foci meccsben, vagy egy teniszpartin veszít, akkor képes meg őrülni, és őrjöngeni, és csapkodni. És nem lehet megnyugtatni, és nőként azt mondjuk, hogy tehát nem a játék volt az érdekes? De hát nem. A teljesítmény volt az érdekes. Nyerni kell. Ez egy férfi tulajdonság, és ezt nőknek el kéne fogadnunk. Nagyon nehéz, megmondom őszintén.
A munkához azért hadd mondjam azt, hogy egy férfi, hogy elmélyülten egy dologot barkácsoljon, most ez mindegy, hogy Nobel-díjas leszek, vagy hogy egy dolgot csináljak, ahhoz nekem roppant fontos a háttér. A történelem könyveket egészen újra kellene írni, hogy ki volt Kossuth mögött, ki volt Széchenyi mögött, hogy azokról a nőkről nem írunk, akik lehetővé tették a nagy férfi teljesítményeket. Ha Für Anikóval van egy nagyon kedves esténk a színésznővel, és ő azt mondja, hogy az a férfi, akit szeretnek, nagyon sokra képes. Ha mi férfiak szeretettek vagyunk, tehát megvan az otthonunk, otthon nem az ideg van, hanem otthon szeretnek minket, ha mondjuk ki az eroszunk is a helyén van, akkor a férfi energia tud menni a teljesítményre, a munkára. Ezt hívják múzsának, ezt hívják otthonnak, szóval meg kellene írni a történelemkönyveknek ezt a hátoldalát, amit mi köszönhetünk édesanyánknak, feleségünknek, kedves lánytestvéreinknek, azoknak a nőknek, akik nekünk múzsáink.
Tovább lépünk, és a férfi agresszivitásáról pár szót. A hormonok következtében a férfi agresszívabb, mint a nő. Ez is mérhető különbség a két nem között. És itt már a vetítésen is jelezni akartuk, hogy az agresszivitás mi most nem a feltétlenül a rombolás értelmében értjük itt, hanem egy ilyen célra tölő, hatalmas energiaként definiáljuk, amely persze tud rombolni is. Tehát pozitív és negatív módon is használható a férfinak ez a tulajdonsága. Igazándiból a teljesítményre, törekvésre is ezért képes a férfi, mert egy hatalmas energia van benne, amellyel akadályokat tud legyőzni, le tudja ütni a mamutot.
Az agresszióhoz sajnos eleve egy negatív előjel csatlakozik. Az agresszió, kérem, eredetileg az életet szolgálja, a túlélést, a védekezést, ezt szolgálja. Az a férfi, aki nem volt elég agresszív, az kihalt. Tehát urak, mi túlélők vagyunk. Ezzel nincs baj, de azt tudni kell, hogy agresszívabbak vagyunk, és ennek először is a pozitív oldalát én nagyon szeretném hangsúlyozni. Ma nagyon hiányolom a fiatalokból azt, hogy én olyan orvos leszek, hogy a vasat is ketté harapom. Hogy én olyan boldoggá teszem a feleség, ma este úgy megnevettetem. Hogy én ma elmegyek, és egy olyat imádkozom, bemutatom a hódolatomat az Istennek. És mindegy, hogy rossz a gyerek, meg a pap is össze-vissza beszél. Én egy olyan hódolatot, ez a pozitív agresszió, ezt ma hiányolom a férfiakból. Nagyon örülnék, ha meg lenne, hogy azt mondja nekem egy fiatal fiú, atya, én csak kényelmesen akarok élni. Egy fiatal fiú, egy nő, ha ilyet mond, egy fiatal fiú, hogy nem akarok valaki lenni, valamit csinálni a világban, én csak kényelmesen akarok élni. Rettenetes. Oda a férfiasság. A másik, hogy a negatív agresszió valóban jelen van, minden családban van családi agresszió, valamilyen szinten. Szeretném mondani az uraknak, hogy feszült helyzetben ki legyen az úr, ha nem én. Ki fogja vissza az indulatait, ha nem én. Erre sokszor gondolok Krisztus keresztre feszítésénél, hogy visszafogom is, és tessenek a családi agresszióra arra nagyon-nagyon odafigyelni. És még egyet hadd mondjak ide, hogy ha agresszívabbak vagyunk, a munkánkban pozitívan megéljük, a feszültségeinkben negatívan, egy férfi legyen már annyira okos, hogy legyen szelepe. Kinek mi a szelepe? Ja, nincs. Ez nem egy mellékes dolog. A szelepünk azt okosan ki kell találnunk, és a nő is legyen okos, hogy a férjemnek legyen szelepe, hogy ne ellenem fordítsa az összes felgyülemlett vulkáni energiát. Legyen okos a család. Ez a horgászástól kezdve a, nem tudom én, galamblövészetig kinek, micsoda, a kettő között elég széles a skála. Tessék megtalálni azt, ahol én kiengedem, ahol én legitimált, kontrollált mederbe kiengedem azt a sok-sok gőz feszültséget. Ha erre nem figyelek, akkor otthon fog kijönni, csúnyán, úgy, ahogy azt én nem akartam. Az okos ember az legyen előre okos.
És zárójelben megjegyzem, nők, nagyon figyeljünk arra, hogy a férfiak agresszivitási szintje nagyon-nagyon megemelkedik, ha éhesek. Ez a nőkre is jellemző. A fenti tulajdonságok következtében a férfi másként kapcsolódik a párjához, társához, mint a nő. A férfi dönt, ha dönt, persze erre később, erről fogunk még később beszélni, és ha döntött, akkor ő ezt komolyan gondolta, és aztán tovább lép mindenféle teljesítmény feladatok felé. Ő egyszer kimondta az igent, kimondta, hogy szereti az oltárnál a feleséget, és él tovább. A nő pedig arra vágyna, hogy minden nap százszor kimondja ezt az elkövetkezendő 60-70 évben, és nehezen tudja megérteni azt, hogy a férfi ragaszkodása akkor is szilárd és töretlen, hogyha erről nem beszél, és nem adja állandóan jelét.
Pista bácsinak aranylakodalma van, azt mondja Mari néni, te Pista, mondjad már, hogy szeretsz. Olyan régen mondta, talán amikor házasságot kötöttünk. Mit mond Pista bá? Amit mondtam, visszavonásig érvényes. Ezt én értem, hogy egy férfi lelke, tehát valahogy mi úgy kötődünk, meg hogy mondjam, úgy szeretünk, hogy mi azt eldöntöttük, és hogy mondjam, férfiak tudják, amiről beszélek, hogy mi azt tudjuk. Tehát én tudom, hogy a feleségemhez tartozom, én tudom, hogy az Istenemhez tartozom. Én ezt élem. Az életem a vallomás. Mit kell azt annyit mondogatni? Mi férfiak ilyenek vagyunk, és ezt mondom a nőknek, hogy szó sincs arra, hogy nem szeretünk, mert minden nap nem mondogatjuk. Csak a férfi ezt így éli meg. Na most a nő valóban azt várja, hogy minden nap feleségül vegyem. Ne csak egyszer, gyöngéd legyek hozzá, minden nap legyen minőségi időm rá. Hát erre mondja Karinti, hogy a férfi és a nő azért nem érti egymást, mert mindegyik mást akar. A férfi a nőt, a nő meg a férfit. Hogy ezt én fontosnak tartom, hogy az, hogy én hogy fejezem ki a szeretetemet, és nekem hogy esik jól, ha egyedül élek, majdnem azt mondom, hogy másodlagos. Aki házasságot köt, az tessék odafigyelni a párja igényére. Hogy esik neki jól? Aki házasságot köt, az meghal önmagának, a maga férfiasságának, nőiességének egy kicsit, és létrejön egy olyan házas együttlét. Szóval tessék arra is figyelni, hogy a másiknak mi esik, mit vár el a másik. Ez fontosnak tartom.
És amit még itt lábjegyzetben mindenképpen kiemelnénk, hogy itt általános tendenciákról beszélünk. Igaz, hogy ezek biológiailag megalapozottak, de hogy kivételek mindig vannak. Tehát, hogy ha van olyan nő közöttünk, akinek jó a téri orientációja, és semmi baj a utcákon jobbra-balra kanyarodni, ne érezze magát rosszul, semmi baj nincs vele. Sőt, azzal a férfival sincsen semmi baj, aki tud végül egyszerre több dologra is figyelni. Ez még semmiképpen nem befolyásolja negatívan az ő férfi identitását, vagy férfi új mi voltát. Tehát pszichológiailag mindig általános tendenciákról beszélünk, hogy általában ez így van. Amikor készültünk az előadásra, sokat beszélgettünk arról, hogy vajon ezek a biológiai különbségek a férfiak és nők vallásosságában megmutatkozó különbségekre is választathatnak el. Tehát, hogy például miért van az, hogy a mise vagy a templom általában sokkal több nővel van tele, mint férfival.
Úgy tűnik, hogyha belegondolunk, hogy az egyházi vallásgyakorlás helyszínei és módja sokkal jobban megfelel a nők beállítottságának, mint a férfiak beállítottságának. Szépen felöltözünk, hát füstölés is van, gyertyák, hangulat, ének, a kisközösségi összejöveteleken beszélgetünk, megosztjuk a legbelső világunkat, Isten kapcsolatunkról kellene sok mindent másokkal közölni. És azt gondolom, hogy a nők nagyon élvezik ezt a dolgot, de a férfiak kevésbé. És hogy a férfias vallásgyakorlásnak kevés mintája és példája van. Épp a minap egy fiatal emberrel beszélgettem, hihetetlenül megfogott az a vallomása, hogy ő rajong azért a szentpáli képért, amelyben, hogyha emlékeznek rá, a gonosszal való harcot egy felöltözött, felfegyverzett katona képével mutatja be Szent Pál, hogy fölveszük az igazság sisakját, meg páncélt, meg kardot, az igazság kardját, hogy az üdvösségre eljussunk, és hogy ez a férfias kép például megfoghatná a férfiakat, de nagyon-nagyon ritkán idézgetjük. Úgyhogy nem tudom, jól látom-e.
Papként elég sokat szenvedünk azzal, hogy a templom tele van gyerekekkel, nőkkel, idősekkel. Hol vannak az érett férfiak? valóban az egyik leghangsúlyosabb dolog, amit ma este szeretnék mondani, hogy nekünk férfiaknak férfiasan kell vallásosnak lenni. Nem úgy, mint a nő, nem úgy, mint a gyerek, hanem férfiasan. Van egy történet, a gazdag ifjú oda megy Krisztushoz, mi jót kell tennem a mennyek országáért. Egy nagy jót akarok tenni a mennyek országáért. Azt mondja Jézus, tartsd meg a parancsokat. Azt mondja a fiatal fiú, hadd fordítsa most is szabadon, eddig olyan lányosan jó voltam. Nem öltem, nem loptam, nem hazudtam, de úgy szeretnék valami férfiasat, valami ilyen nagyot tenni a mennyek országáért. Azt mondja Krisztus, ja, itt beavatásról van szó. A fiúból férfi lesz. A fiú végre férfiasan akarja az Istent tisztelni. Na, adok neked valami férfiasat. Add el mindened, és úgy kövess engem. Ez a történet, szeretik a szerzetesek magukra alkalmazni, gyönyörű, szép, igaz meghívás. Ez a történet nem annyira a pénzről szól. Ezért inkább hadd olvassam ma este úgy, hogy ez a férfivá avatásról szól. Eddig olyan lányosan, asszonyosan imádkoztam, templomba jártam, de hogy nekem férfiasan kell vallásosnak lenni. Na, ezt mondom az uraknak, hogy ebben magunkra vagyunk egyelőre hagyva. Az egész világ ezen gondolkodik, hogy ez nincs kitalálva. És püspökatyákat is zaklatom állandóan, hogy csináljunk egy férfiak évét. Hogy például itt van a nagybőjt, nekünk férfiasan kell bőjtölni, nem úgy, mint egy nő meg egy gyerek. És dolgozom, meg felment, és nem, férfi, egy buddhista ember körbe röhögne, ahogy mi bőjtölünk. Férfiasan bőjtölni, keményen. Évente van egy fogadalmam, hogy csinálok egy zarándoklatot. Magam az Isten dolga, hogy miért. Aki férfi és akar velem jönni, bátran. Minden évben. Férfiak zarándoklata csak. És ez olyan jó. Ha a templom körül három férfi összefog, a tetőt rakjuk rendbe. Vagy az a templom az a miénk is. Vagy ha egyház támogatást viszünk, akkor nem annyi, hogy a konyhapénzből lop egy kicsit az asszony. Hanem férfiasan megköszönöm, hogy Istenem, ennyit adtál tavaly, segíts idén is. És ez egy férfias. Férfiasan oda teszem magam. Szóval nekem, és férfiaknak mondom, olyan jól fog esni, ha férfiasan tisztelik az Istent. Olyan jól vissza fog ez rájuk hatni. Tessenek ezt keresni, mert ez őszintén ez hozzánk tartozik. A másik, hogy nekünk valóban az Istennel való kapcsolatunk az úgy férfias, nem beszélünk annyit az Istenhez, mint a nő. És mennyi férfi szenved attól, hogy nem tudok imádkozni. Úgy, mint egy nő, ne is akarj. Az, hogy én a szemébe nézek Istenemnek 5 percig, az ima. Hogy én meghajlok előtte, az ima, szó nélkül. Az életem, ahogy dolgozom, hogy a kenyeret a gyerek elé teszem, az imádság. Szóval férfiasan hódolni, tisztelni az Úristent.
Van egy következő diánk is, amin a női jellegzetességeket tüntettük föl.
Csak azokat emeljük ki, amelyek tényleg a legeslegfontosabbak. Ha már itt az agyi központok elrendeződéséről beszéltünk a férfinál, akkor ennek párjaként a nő agyában jobban megoszlik az agyféltekei vezérlés, és a női agy több helyén vannak verbális központok. Nem csoda, hogy a nő hagyományosan többet beszél, többet tud beszélni, és többet is akar beszélni, mint a férfi. És a nő emiatt az agyi felépítése miatt nagyon sok feladatot is verbálisan próbált megoldani. Mondjuk ezeket a téri feladatokat is, ha mondjuk egy bármilyen geometriai ábrát el kell forgatni. A férfi ránézést tudja, a nő pedig lefordítja szavakra. Ez a sarka bal oldalon van, legalábbis én így szoktam. Akkor, ha azt átforgatom, akkor átkerül a jobb oldalra. Tehát verbálisan, tehát a nő a beszédet használja fel olyan feladat megoldására is, amit látni kéne és érteni, és persze, hogy rosszabbul teljesít benne. De nem csak a verbalitás jellemző a nőkre, és egyébként ebben tényleg jobbak is vagyunk a férfiaknál, mert azért vannak olyan feladatok, amikhez kell a beszéd. A nőnek a gondolkodása is egészen más, mint a férfié, tipikusan persze, és vannak kivételek, hogy a nő sokkal több szempontot tud figyelembe venni egyszerre, úgynevezett kontextuális vagy asszociatív gondolkodása van, tehát nem egy pontra szegezi a figyelmét és abban elmélyül, hanem sok-sok szempontot tud egyszerre figyelembe venni. Egy picit ettől lesz intuitív is, tehát hogy azok a női megérzések nem ezoterikus dolgok, hanem a sok apró szempont észrevételének és kombinálásának az eredményei. És én azt gondolom, hogy azért ez a kétféle megközelítés módja a világnak, amit a férfi és a nő képvisel, sokszor konfliktust okoz, és erre van nekem egy nagyon jó példám, én magam is átéltem. Képzeljünk el egy olyan helyzetet, amikor egy házas pár bútort vásárol, és belépnek a bútorboltba, mert hogy kell egy kis szekrény, nem tudom melyik szoba sarkába. És akkor mindjárt az elején lehet látni, hogy a férfi előkapja a kabát zsebből a colstokot, ceruzát, alaprajzot, megáll az első bútornál, és megméri milliméterre, és számol, és rágja a ceruzát, és a nő az alatt már körbejárja az egész boltot háromszor, és közli az eredményt a férjel, aki még ott érdepel az első szekrény, mert hogy az jó lesz. És hát persze akkor a férfi nagyon csúnyán fog ránézni, és azt mondja, hogy ilyen felületesen hogy mersz dönteni? Meg sem érted, végig se gondoltad, otthon sem érted meg a lakást, én már 3 napja ott hasalok, és minden sarkot átnéztem, és nagy valószínűséggel a nőnek igaza van, és az a bútor jó is lesz, és akkor még ennek tetejébe a nő elráncigálja a férjet egy virágboltba is, és azt is meghatározza, hogy annak a szekrénynek a tetején ez a virág lesz. Ez a végső kiakadás, azt hiszem, férfi szemmel.
Hát ennek örülünk, de ez a tud idegesíteni is. Tehát, ha egy nő dolgozik, mint a polip, tényleg feleségem is ilyen 8 karja van, és egyszerre most főz, vasal, levelet ír, szakdolgozatot ír, telefonál az anyjával, és egyszerre minden. Hát a női figyelem ilyen, meg ha leül dolgozni, tehát kis füzet, cserépvirág, piros szívecske, Jézus kép, tehát így mindeni. Egy férfinak a munkahely az műhely, tehát az inkább kínzóhely, tehát az műhely, dolgozunk és kész. A nő ilyen, így kell szeretni. De tud idegesíteni, tehát amikor a nőnek ez a figyelme ilyen, gondoljuk azért, szerintem evolúció sokkal van, hogy a barlangban ott minden kis részletre oda kellett figyelni. Minden kis pici dolog számított, és ez minket férfiakat azért tud zavarni, hogy hazamegyünk, és elfogyott a tej, nincs pelenka, vidd ki a kukát, tehát lóg a kilincs, tehát ezek a pici dolgok, amik nekünk férfiaknak nem olyan jelentősek, de szeretném mondani az uraknak, hogy a nő sokszor emiatt érzi azt, hogy magára van hagyva. Kicsit kéne megerőltetni magunkat, kicsit néha elmosogatni, kicsit előre. Engem például idegesít, ha a feleségemnek többször le kell hajolni és fölvenni valamit, amit én is föl tudnék. És nem is tudja, ezerszer fölveszek olyan dolgot, neki ne kelljen lehajolni. Szóval ilyen pici dolgokban figyelmesnek lenni, és akkor már elég a nőnek, érzi azt, hogy rám figyelnek, gyöngérek velem, hogy na, szóval érzékenynek lenni feléjük. Az intuícióra annyit hadd mondjak, hogy mindenki azt tessenek úgy hazamenni, hogy az igazság az egy bonyolult valami. Az egy komplex valami. És az igazság megtalálásának csak az egyik módja, ahogy mi férfiak gondolkodunk, logikusan, következtetve, szigorúan, szisztéma, ez csak az egyik út. A másik út valóban az, ahogy a nő közelít az igazsághoz, és ezt nagyon tudom csodálni a nőkben, ez az intuíció, ez a megérzés. Szóval ez jó, szeretném mondani, hogy a kétfajta megismerés egyenrangú. Egyenrangú. És nekünk férfiaknak olykor a logikának a késeit visszább kell fogni, és logikusan nem sarokba szorítani a nőt, hanem sokszor jobban megérzi az igazságot, még ha ezt logikusan nem is tudja megfogalmazni. Hallottunk ilyen szetlit, nem tudja megmondani, mi baja van. Én feleségem is olykor Ádám Évától kezdő, hogy mi baja van. Tehát nem baj, de visszább a logikával mondom az uraknak, sarokba szorítjuk a nőt, és elzavarjuk abortuszra, mert meggyőzzük. És a nő érzi, hogy nem, ez így nem jó.
Tovább megyünk, és a nő egyik legmarkánsabb jellemzőjét vesszük most szemügyre, a kapcsolat orientációját. A nő számára nagyon-nagyon fontos a kapcsolat. A férfi számára is, csak már beszéltünk róla, hogy a férfi másképp éli meg. A nő úgy éli meg a kapcsolatot, mint az életének a leges-leges-leges legfontosabb feladatát. Tehát a kapcsolatban tud kiteljesedni, és a kapcsolat a legfontosabb számára, és ezért kell neki naponta 100-szor elmondani, hogy szeretik, mert akkor megnyugszik, hogy akkor rendben van ezen a területen. Ezért van az is, a kapcsolatorientáció miatt van az is, hogy a nő vált hagyományosan mindig is a családi fészek őrzőjévé, és hogy a családi fészek melegítő, érzelmi melegítőjévé is, és ez így van még most is, egy kutatásban azt kimutatták, hogy annak ellenére, hogy a modern nő többsége is már dolgozik otthonon kívül is, mégis az otthoni munkamegosztásban, az otthoni feladatokból a nők többet vállalnak. És ez nem csak azért van, mert a csúnya férfiak elnyomják őket, hanem azért van, mert a nők örömmel dolgoznak a családért. Nem a házi munkáról van itt szó, hogy kivigye le a szemetet, hanem a családtagokra való figyelemről, hogy jó legyen nekik, hogy boldogok legyenek. Ez a gondoskodás, ami a nőnek a sajátja, és ezzel tényleg családot építő lehetőségei vannak, amelyeket örömmel, általában örömmel használ ki.
Van egy híres német teológus, Bernhard Häring, fogságba esett Stalingrádnál, német felcserként szolgáltott. Egy öreg bábuská hazavitte, ellopta ezt a sebesült német katonát, hazavitte, az istállóba rejtegette, meggyógyította, az egyetlen gebe lovukra felültette, és megmutatta, hogy arra van Berlin. És a teológus megkérdezte tőle, hogy de bábuská miért teszi ezt velem, német katonával? És azt mondja, valahol a német fronton van az én fiam, remélem ott is lesz egy német anya, aki ezt megteszi az én orosz fiammal. Ez a lényeg, hogy mi férfiak úgy nézzük egymást, hogy szisztémában. Ez náci, ez kommunista. Ez fideszes, ez MSZP-s, ez zöld, ez lila, ez fradista, ez újpesti. Ez katolikus, ez protestáns, az meg zsidó. Mi férfiak így nézzük. A nő meg úgy nézi, hogy őt is anya szülte. Ő is valakinek a drága fia. A nő jobban az embert, a szemét, a családot nézi. És nagyon kérem a nőket, be ne szálljanak ebbe a gondolkodásba, hogy mit csináljuk. Nekünk ez a természetes, hogy szisztematizálunk, de mikor a nők is elkezdenek ebbe beszállni, nem, legyen csak érzékeny a föld másik fele arra, hogy őt is anya szülte. Úgy megkönnyeztem, amikor a terrorházába mentem, és megnéztem ott ezeket a filmeket, amik futnak ott oldalt, hogy lőjük egymást éppen az egyik frontnál, mindenütt halottak, és jönnek a nők, szedik össze, és temetik el. A nők dolga szülni, meg minket eltemetni, mert lőjük egymást, hogy én kommunista vagyok, én meg náci vagyok. Szóval, hogy ez nem jó. Ez nem jó. A nők legyenek csak nőiesek, és ez hasson csak ránk férfiakra, hogy jobban nézzük a szemét, a családot.
És egy utolsó jellemzőre hívjuk még fel a figyelmet, és ez a nők hormonjaiból eredő hangulati változékonyság. Itt a kis cédulákon is elhangzott, hogy egyszerűen érthetetlenek a nők, hogy egyik nap jókedvű, másik nap depressziós, harmadik nap dűkitörése van. Érthetetlen, rossz a nőnek is szenvedés. Én ezt most a férfiaktól kérem, hogy értsék meg, ez a nőnek is szenvedés. És nem tehet róla. Ilyen a felépítése, hogy a hormonjai sokkal jobban megtáncoltatják a hangulatát. És hogy ne a nő bűnöként róják föl, azt hiszem, hogy ez nagyon jó lenne, ez a kis megértés, és hogy kevesebbet szenvedne az egész emberiség a nők úgynevezett szeszélyességétől.
Hát, hogy nagy pszichológust idézek, Jimet, nem tudom, ki szokta látni. Azt mondja, vannak olyan napok, amikor a nő átáll a sötét oldalra. Szóval olyankor hagyni kell, tehát nem kell se bántani, sem fontos döntést kicsikarni, tehát hagyni kell néhány nap, és akkor utána megint az én drága feleségem lesz, de tessék már tisztelni a testet, azt tisztelni kell.
Láthattuk tehát, hogy a férfi-nő különbségeknek van biológiai és pszichés megalapozottsága. Most az a kérdés, hogy vajon a teológia mit mond erről a különbségről?
A filozófus Heidegger csak ennyit mond, hogy amikor megszületünk, akkor mindent önmagunkra vonatkoztatunk. És a legelső szembetűnő különbözőség, hogy ugye a lányok ülve pisilnek, a fiúk meg állva, hogy jé, vannak mások. És azt mondja Heidegger, hogy a nemeknek ez a különbözősége a különbözőség iskolája. Tehát én találkozom valamivel, ami olyan, mint én, de mégis egy másik világ. És ez kinyit engem az én magamba zárkózottságomból. Mit mond a teológia? Ez nagyon izgalmas, ez az ábra, amit látnak. Hogy transzcendálunk, ez azt jelenti, hogy van bennünk egy ilyen tovább, egy ilyen igényesség, egy ilyen gyerünk, és ezt máshogy éli meg a férfi. A férfi egy kicsit olyan, hogy előre, hogy nyitottabb kifelé, a világ felé, hogy a súlypontja rajta kívül van. A nő pedig ilyen immanens, ilyen mindig átölel, átkarol. Ez gyönyörűen látszik mondjuk a gyereknevelésnél. A nő, ha normálisan szereti a gyermekét, akkor mindig így átöleli. Mindegy, hogy mit teljesít, meg börtönben ül, nem olyan rossz gyerek, az csak rossz társaságba került. Tehát ő mindig az én gyerekem, őt szeretem, és kész. A férfi szeret, az a baj, ha a gyereknek két anyja van, és ugyanígy szeret a férfi. A férfi szeretet az ilyen noszogató, kizavarja a barlangból, hogy tessék döntést hozni, állni a talpadon, vadászni egyedül. Én férfiként akkor szeretlek, ha állsz a talpadon. Mennyire hiányzik ez, hogy fiatalok tudjanak így dönteni, hogy az apák apásan szeressék. Szóval máshogy transzcendálunk, ez a gyereknevelésben is látszik, és az Isten képben a nő hogyan képzeli el az Úristent? Ahogy látjuk a rajzon, mindig áttölel. Mindig jelen van, mindig szeret, mindig meghallgat, gyöngét felém. Mi papok nem mindig így beszélünk? És elfelejtjük az Isten szeretetének a férfias oldalát, hogy sürget. Ugye én meghaltam ezért a virágért, te mit csinálsz vele? Én meghaltam a te feleségedért, ügyfeleidért, te hogy dolgozol nekik? Ez a sürgető, ez a noszogató, ez a kemény szeretet, ez hol van? Szóval figyelnünk kell, ha az Úristen szeretetére figyelünk, hogy mind a kettő legyen jelen.
Köszöntjük hallgatóinkat! Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották, amelyben a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola egyik előadását mutattuk be, ahol a férfi és női szerepekről Somogyiné dr. Petik Krisztina, dr. Kézdi Anikó pszichológusok és Pap Miklós görögkatolikus atya elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510